Beszélgetések és történetek a kíváncsiságról, iskolákról és tanfolyamokról, vizsgákról, jegyekről és diplomákról, műveltségről és szórakozásról, mesterekről és tanítványokról, tanulásról és tudásról. Azoknak, akik tudják, hogy tudatlanok, és azoknak is, akik mindent tudnak már.
Jó estét kívánok, kedves hallgatók! A Rádiódidakta szerkesztői Vas Márton
és Albert Mária.
Szeretettel üdvözlik Önöket. Ma esti témánk a Waldorf pedagógia. Ez az alternatív oktatási módszer egyre inkább elterjed Erdélyben is, és több szülői közösség foglalkozik a módszerek népszerűsítésével. A Marosvásárhelyi Magocska Waldorf Egyesület és a Csíki Waldorf Egyesület előadás sorozatot szervez, amelynek keretén belül Marosvásárhelyen február 12-én 18 órától és február 15-én 18 órától a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium előadó termében hallhatnak előadásokat Karkus Otto és Kökéndi Ákos magyarországi szakemberek lesznek az előadók.
Csíkszeredában február 13-án este 18 órától Kökéndi Ákos tart előadást az érzékszervek szerepéről a tanulásban, és február 15-én szintén este 18 órától Karkus Otto tart előadást a temperamentumok szerepéről a gyereknevelésben. Helyszín a Mártonárom Kollégium klubterme.
Mai vendégünk a Rádiódidaktában Karkus Otto, a Solymári Fészek Waldorf Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője és osztálytanítója, akivel telefonos interjút készítettünk.
Maradjanak velünk és hallgassanak szeretettel!
Szeretettel üdvözöljük a Rádiódidaktában Karkus Ottót, aki a Waldorf pedagógia és a Bodmer gimnasztika szakértője, és Marosvásárhelyen és Csíkszeredában fog előadást tartani. Isten hozta a Marosvásárhelyi Rádióba.
Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok.
Az első kérdésem az, ami általában a Rádiódidaktát indítja, hogy hogy lesz valakiből Waldorf szakértő, Bodmer gimnasztika szakértő, mit tanult ehhez? Meséljen nekünk egy kicsit az iskoláiról.
Hát a véletlennek köszönhető, illetve hát amikor gyerekem született, akkor elkezdett érdekelni, hogy milyen pedagógiák léteznek a világon, és a Nőklapjában volt egy cikk a Solymári Waldorf óvodáról, akkor én azt meglátogattam, ott voltak havonta ilyen érdeklődő szülőknek szülői estek, és egész egyszerűen ott ragadtam, és elkezdett ez engem érdekelni. Mivel ez érdekelt, és tudtam, hogy ennek a hátterében aztán mit kiderült az antropozófiál, akkor én elkezdtem a Magyarországi Antropozófiai Társaságba járni, és néhány év múlva pedig érkezett egy felkérés, hogy nem vállalnék-e egy induló Waldorf iskolában egy első osztályos osztálytanítóságot. Ebben a pillanatban nekem még semmilyen végzettségem, Waldorf irányú végzettségem nem volt, csak az érdeklődésem volt meg, úgyhogy azt mondtam, hogy ha ez így megfelel, akkor kezdjük el, és csináljuk addig, amíg mindannyiunknak jó. Úgyhogy én elkezdtem egy első osztályt, és párhuzamosan kezdtem el tanulni a Waldorf pedagógiáról, a posztgraduális Waldorf tanárképzésem, mert hogy az eredeti végzettségem az matematika-fizika szakos középiskolai tanár.
Fontos, hogy a rendszerből jött.
Tanítani nagyon keveset tanítottam igazából, de a végzettségem az középiskolai tanár volt, és akkor ez egy ilyen posztgraduális képzés, ahol a Waldorf iskola sajátosságét, az emberképét tanulják, vagy tanuljuk, és akkor én ezt elvégeztem. És én az én első osztályomat 8 kisgyerekkel kezdtem, és közben folyamatosan jöttek gyerekek, akiknek nem Waldorf iskolát kerestek igazából, hanem valami nehézség volt az oktatással, hol ez fájt, hol az fájt, hogy valami balesetük volt, és nehéz volt beeszkedni. Tehát valahogy kellett valamilyen érdeklődni, hogy hogy lehet segíteni ezeknek a gyerekeknek. És mivel hozzám közel állt a mozgás, és éppen akkor a Bodmer képzés is végeztem, akkor elkezdtem én érdeklődni ennek a terápiás változat, tehát a mozgásterápia iránt, és ilyen irányban végeztem Magyarországon egy Bodmer gimnasztikán ápoló mozgásterápia képzést, aztán pedig elmentem Németországba, és ugyanilyen alapú, de térdinamikának nevezett képzést végeztem el, ahol mozgásterapeuta lettem, és aztán pedig még pár évet tanultam az Egyesült Államokban szintén ilyen irányban, tehát hogy lehet a mozgáson keresztül segíteni gyerekeknek, akiknek tanulási, viselkedési nehézségeik vannak. És aztán ugye végigvittem az osztályomat 8 évig, és én abban a szerencsés helyzetben voltam, mivel középiskolai tanár vagyok, hogy a szokásoktól eltérően én velük maradtam, úgyhogy 13 évig voltam az előző osztályommal, tehát én kísértem őket az első osztálytól az érettségig.
hosszú tanulási folyamat és egy nagyszerű tapasztalat. Velünk van a rádiódidakta új segítséges gyakornoka, Vas Márton, aki nemrég hagyta ott a középiskolát, tehát ő nagyon fiatal, és neki is lenne egy kérdése.
Jó napot kívánok, lehet, hogy lesz kettő is, de az első fontosabb kérdésem az lenne, hogy ugye a Waldorf módszert előszeretettel használják a világon minden fele, és az lenne itt a fontos, hogy erdélyi szinten hogy működik ez a módszer, és milyen helyzettel kerül szemben, milyen a közönség, ami nagyon fontos, és mi a célja az itt bemutatott előadásoknak.
És tulajdonképpen a Waldorf iskolát olyan emberek találják meg, akik keresnek valamit, mert úgy érzik, hogy most a mostani oktatásból minden jó szándék ellenére, mert nagyszerű pedagógusok vannak, valami hiányzik. És ez a valamit talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy ha rátekintünk ma a mai világra, akkor azt látjuk, hogyha visszatekintünk akár 15-20 évet, hogy az emberi intellektus, az emberi gondolkodás hatalmas eredményeket ért el. Nagyszerű találmányok születtek, megváltozott az életünk, a közlekedésünk, a lakhatási körülményeink. Tehát az emberi gondolkodás teljesítménye előtt mindenki meghajtja a fejét. Ugyanakkor, ha a mai világunkra ránézünk és megvizsgáljuk, hogy hogyan van az ember másik két területén, a lelkének másik két területével, az érzelmi életével és az akaratával, hogy hogyan élünk, hogy hogyan dolgozunk mi együtt, mint munkatársak, hogyan vagyunk együtt a családban, hogyan tudjuk kezelni a nehézségeinket, hogyan tudunk együtt érezni, hogyan tudjuk elviselni a világban, milyen dolgok történnek, hogy mennyire vagyunk egyre inkább bénultak, akkor már nem mondjuk azt, hogy meghajtjuk a fejünket, és ha minden így megy tovább, akkor lassan itt lesz a kánován. Tehát valami hiányzik az oktatásban az emberek érzelmi, ez akarati neveléséből. És a Waldorf pedagógia próbál egy nagyon modern mai pedagógia lenni, hogy ezekre a kérdésekre választ találjon. Hogyan lehet az intellektuális nevelés mellett a gyermekeket érzelmileg és akaratilag is fejleszteni úgy, hogy amikor kikerülnek az iskolából, akkor olyan emberek legyenek, akiknek vannak új gondolataik, új ideáik, ami még nem volt a világon. De ezeket nem a hideg racionalitás irányítja, hanem ezeket a gondolatokat áthatja a szív melege. És ehhez még egy harmadik képesség, hogy körülnézve a világban megtalálják azokat az embereket, akikkel együtt ezeket az ideákat meg tudják valósítani. És tulajdonképpen én azt látom, hogy ma az emberek keresik az utat, hogy hogyan lehet a gyerekeket egészségesen nevelni. Nyilván itt sok még attól, hogy az adott országban mennyire lehet szabadon alakítani a nevelést. Tehát mennyire előírt központilag, hogy mit kell nekem tennem egy tanórán, és mennyire központosított ez, és mennyire hagynak szabadságot, és azt mondják, hogy eddig a végpontig szeretném, ha ide juttatnád, de az nem nagyon számít, hogy közben mit teszel a gyerekekkel, csak az érdekes, hogy eddig a pontig, mondjuk 6. osztályig, 8. osztályig, középiskola végéig, eddig szeretném, hogy eljuttasz. Mert a Waldorf pedagógiának szüksége van erre a szabadságra, hogy szabadon tudjon a gyerekekkel dolgozni, és ne előírt normatívák és normák szerint.
És ezek szerint van egy elég erős közösségformáló szerepe is ennek a pedagógiai módszernek, és ugye egyaránt érinti mondjuk a diákot, aki tovább akar haladni az életben, és a szülőt is, aki esetleg meg akarja adni a gyerekének a lehető legtöbbet. Azt szeretném még kérdezni, hogy így nagy vonalakban milyen behatással van a Waldorf pedagógia az állami oktatásra, vagy hogy ezek teljesen párhuzamos dolgok, vagy mégis emelnek át egymásból elemeket?
Tudjuk azt mondani, hogy gyerekeket, amikor iskolában jönnek, két dologra kell megtanítani. Egyrészt vannak egyik társadalmi normák, emberi normák, amit egyszerűen tudni kell írni, tudni kell olvasni, tudni kell mondjuk, hogy kell kitölteni egy adóbevallást, és így tovább. Ezek, amit az emberi társadalom követel meg a felnövekvő fiatal. És vannak olyanok, amit nevezünk emberi minőségek, ami a saját útján vezet egy gyereket, hogy az ő számára miről szól ez a világ, és hogy tudja a képességeit a legjobban kibontakoztatni. Így ez valóban egy együttes munka tanár és szülő között, mert hogy igazából ezen a gyönyörű folyamaton keresztül a szülők, vagy a tanárok, a felnőttek legalább annyit tanulnak a gyermekektől, mint a gyerekek a felnőttektől. És itt valóban úgy van, hogy együtt kell, hogy gondolkozzunk, együtt kell, hogy dolgozzunk, ugyanazt lássuk a gyerekről. Tehát ez valóban egy 13 évnyi együttmunkát igényel a családokkal, ahol állandó kommunikáció és beszélgetés van. Ugyanakkor nyilván az iskola végén ezek a gyerekek képesnek lesznek arra, hogy bármilyen egyetemre bejussanak, és ott megállják a helyüket, itt az életben megtalálják azokat a feladatokat, az életfeladatukat, ami számukra van, és amit meg tudnak keresni, és amiben örömüket tudják lelni, ami után érdeklik.
Szeretnék egy kicsit erről az előadás sorozatról kérdezni, amire ugye Marosvásárhelyen és Csíkszeredában kerül sor, hogy hogy is alakult ez a kapcsolat, és ki lesz ezeknek az előadásoknak a célközönsége? Kire számítanak résztvevőként?
Ugye a Waldorf iskolákat a szülők hozzák létre. Tehát egy Waldorf iskola úgy alakul, mert egy adott szülői közösség a gyermekének ezt az oktatást szeretné. Amikor viszont már van egy Waldorf iskola, akkor pedig minden iskola az új első osztály beiskolása előtt tart előadásokat, hogy megismertesse, hogy mit is jelent a Waldorf pedagógia, mi vár itt a gyerekekre, hogy a szülők, akik idejönnek, azok tudják, hogy mit vállalnak. És ezek az előadások ilyenkor, tehát február-március környékén szoktak lenni, és ez az előadás sorozat is része ennek a beiskolázási programnak is, hogy egyszerűen megpróbálni megismertetni, hogy mi a Waldorf pedagógia, milyen emberképe van, mit gondol a gyerekről, mire és hogyan szeretné őt megtanítani, hogy aki érdeklődik, vagy keres, akkor ezek az emberek rá tudjanak ismerni, hogy igen, én ezt szeretném, vagy egyszerűen további kérdéseik szülessenek, hogy elkezdjünk kölcsönösen megismerkedni egymással, szülők és tanárok.
És igazából ez olyan pedagógusokat is érdekelhet, akik a módszert szeretnék megismerni, vagy tanulni akarnak ilyen irányban, nem csak szülőket, hanem esetleg pedagógusokat is.
Akik... Hát így van, igen. Tehát igen, mindig ez érdekes lehet pedagógusok számára is, hiszen az nagyon izgalmas és érdekes dolog, amikor pedagógusok megosztják egymással a tapasztalataikat, hiszen nagyon sokat lehet tanulni egymás tapasztalataikból. Úgyhogy a teljes mértékben így van, hogy mindenki, aki érdeklődik annak számára, egy érdeklődés van a pedagógia iránt, annak számára szerintem hasznos lehet.
Beszéljünk egy kicsit az ön előadásáról, ez a temperamentumok szerepe a gyereknevelésben. Miért pont ez a téma? Miért fontos ez a dolog a Waldorf pedagógiában, vagy általában a gyereknevelésben és az oktatásban?
A gyereknevelésben is, meg az egymás közötti kapcsolatainkban is, mert hogy egy picit mindannyian máshogy éljük át a világot, és hogy mások a reakcióink a világ eseményeire. Mert hogy vannak közöttünk, akik tetrekészek, tüzesek, és nem nagyon szeretnek megbeszélni, tárgyalni, hanem a cselekvés az ő területük. Vannak olyanok közöttünk, akik inkább csöndesek, mindig nyugodtak, megbízhatóak, nehezen lehet őket kihozni a sodrukból. De vannak olyanok közöttünk, akik nagyon erős művészi hajlammal vannak megállva, de nagyon nehezen tudnak egy dolognál megmaradni, hanem mint a pillangó, röpködnek az egyik dologtól a másikig. És vannak közöttünk olyanok, akik kicsit mindig szomorúak, de nagyon együttérzőek, nagyon tudják érezni, hogy mi van a másik emberben. És tulajdonképpen, hogyha tudjuk, vagy értjük, hogy a másik ember hogy látja a világot, vagy hogy éli át a világot, akkor esélyünk van arra, hogy ne sodródjunk bele játszmákba, amit újra és újra játszunk egymással, felnőttek gyerekekkel, felnőttekkel, így félre csúszik a kapcsolatunk. Mert hogy ahogy a világ változott, a másik ilyen jellemző dolog, hogy egyre inkább individuálisak vagyunk. Régen, amikor az embernek el kellett intézni a dolgait, akkor mindig a másik emberen keresztül kellett ezt tenni, mindig beszélnie kellett a másik emberrel. Ezért kialakult egy ösztönös emberismerete. Ma már magányosak vagyunk. Krisztus annak idején, hogyha magányos akart lenni, akkor ki kellett mennie a sivatagba, mert emberek között a magány nem tudta átélni. Ma már az a sivatag bennünk van. A legnagyobb tömegben, egymillió ember között is hihetetlen magányosak tudunk lenni. És ezért elveszett az a képesség, hogy ösztönösen érezzük, hogy milyen a másik. Ezért nekünk el kell kezdeni tudatosan megismerni a másik embert. És ennek a megismerésnek az egyik lehetősége, ha az emberi vérmérsékletet elkezdjük tanulmányozni, hogy egyszerűen legyen egy képünk arról, hogy hogyan kell szólni egy ilyen emberhez, aki velünk szemben van, hogy el is jusson hozzá, amit akarunk. Azt gondolom, ezért nagyon fontos a gyerekeknél is, de nem csak a gyerekeknél, hanem a saját mi temperamentunk, itt a házastársunk vagy a kollégáim temperamentumnak az ismerete, mert egyszerűen segít, hogy ezeket a játszmákat elkerüljük.
erről hallhatnak azok, akik elmennek ezekre az előadásokra. Én szeretném kihasználni azt a lehetőséget, hogy jön a Botmer gimnasztikának a szakértője, és ha már egy kis ismeretterjesztésről van szó, akkor néhány szóban megkérném, hogy a Marosvásárhelyi Rádió hallgatói számára, meg az érdeklődők számára mondja el, hogy mit is jelent a Botmer gimnasztika.
Az első Waldorf iskola megalakult, akkor volt egy olyan érzés, hogy a mai sport, vagy ahogyan a mai sportot művelik, az túlságosan testközpontú, túlságosan csak a fizikai testre koncentrál, és valahogy elsikkad, vagy nem veszi annyira figyelembe a lelket és a szellemet. Egy nagyon-nagyon régi mozgásforma a jóga, ami ugyanúgy egy mozgás, de mégis a teljes embert veszi figyelembe, figyelembe veszi, hogy az embernek a lelkére, milyen módon tud kapcsolódni a szellemmel. És tulajdonképpen az első Waldorf iskolában volt egy olyan cél, hogy hogy lehetne megújítani a testnevelést, hogy ne ennyire pusztán fizikai legyen, mint ahogy ma látszik, vagy a versenysport amifelé elviszi az egész mozgás, művészet, vagy mozgásnak, vagy a sport kérdését. És volt egy ember, Otmar Gróf, aki katonatiszt volt, és ő kapta ezt a feladatot, hogy elkezdjen ezen dolgozni, és ő tulajdonképpen a felnövő gyermeket megfigyelve dolgozott ki gyakorlatokat, hasonlóan, mint a jóga, ami segít abban, hogy az ember helyesen álljon bele a térbe. Hiszen a nyelvünkben a tér sokszor kapcsolódik az érzésekhez például. Hát a szomorúság az mindig a lefelé való irányú, a föld felé húzás. A boldogság az mindig a könnyűség, a fönthöz kapcsolódik, és így tovább. Tehát, hogy ha az ember szomorú, akkor súlyosabb is lesz. Kérdés, ha itt meg tudja tanulni, hogy összekötni köti magát a könnyűséggel, akkor meg tudja változtatni belőle az érzését. Mert az érzésnek kapcsolatban van a térrel, a térnek pedig az érzéssel. És tulajdonképpen ezt mutatjuk, hogy a körülöttünk lévő tér mennyire élő is eleven, és az ember hogy tudja ezt a kapcsolatot megtalálni a térrel, hogy onnan energiát nyerjen, hogy helyesen álljon benne a térben, és szabadon tudjon benne állni. Tehát ne az érzések vigyék őt valami felé, ami nem tud uralkodni, hanem ő tudja megválasztani a saját énjéből kiindulóan, hogy mihez kapcsolódik, hogyan. És tulajdonképpen a maga a Botmer gimnasztika ennek a térnek a vizsgálatát jelenti, hogy hogyan kapcsolódik ma a 21. század embere, mert hogy a jóga az egy 3000 éves mozgásforma, akkor az ember teljesen máshogy élt a világban, mint egy csecsemő is máshogy kapcsolódik a világhoz, azáltal, hogy az emberiség változott és növekedett, ugyanúgy, ahogy egy ember fejlődik, maga az emberiségnek a világhoz való viszonya is változott. Tehát tulajdonképpen egyszerűen azt lehetne mondani, hogy a Botmer gimnasztika egy bizonyos szempontból a 20. 21. század jógája.
És egy fokozott tér és testtudatosság igazából. Nekem még az volt nagyon fontos ebben, hogy a művészetekhez is köti valamilyen fajta önkifejezéshez a tér és testtudatosságot.
Maga a gimnasztika az ebben a formájában a művészethez nem. Inkább úgy lehetne ezt mondani, hogy maga a Botmer gimnasztika az olyan, mint amikor egy zenekar hangol, és fölhangolja a hangszereket, hogy aztán amikor elkezd játszani, akkor valóban az a zenemű szólalhasson meg. A Botmer gimnasztika ez ennek a hangszernek, a testnek a fölhangolása, és maga a játék rajta, az a Waldorf iskolához kapcsolódó másik mozgásforma, az euritmia. Az euritmia az, ami művészi módon fejezi ki azt, ami a világban, az emberben és a tér közötti kapcsolatban van, és a gimnasztika inkább a testnek az egészséges fölhangolása.
Lesz most ez az előadássorozat, várható-e további együttműködés a határon túli Waldorf iskola iránt érdeklődő csoportokkal, illetve, hogy, és ez már egy másik kérdés, de talán kapcsolódik ehhez, hogy létezik-e egy magyar Waldorf gyakorlat, vagy kialakulóban van-e egy ilyen?
Hát mindig is volt kapcsolat, már nagyon régóta. Például az én első osztályomnak egy sepsiszentgyörgyi osztály volt a testvér osztálya, ahol mi rendszeresen találkoztunk, tapasztalatot cseréltünk, tehát kapcsolat mindig van, tehát járnak Magyarországra Waldorf tanárok, akik tanulni akarnak, és Magyarországon is járnak tanárok Erdélybe, és megosztják a tapasztalataikat, és ez ahogy erőnk és időnk engedi, ezt a ezeket a kapcsolatokat szeretnénk fönntartani és működtetni a jövőben. Én azt tapasztalom, hogy a Waldorf iskolában a tanárnak a szabadsága egy létkérdés. Hogy egy tanár szabadon tudjon dolgozni, ugyanakkor, ha szabadon dolgozik, akkor a szabadság, mert felelősség is teljesen az övé. Ezért nem, hogy azt mondjuk magyar Waldorf, hanem egyes osztálytag vagy tanítókra szabott Waldorf van. Tehát, hogy mindenki a saját maga lényén át jeleníti ezt meg. És ez annyiféle, ahányféle tanár van. Tehát párhuzamos első osztályokban ugyanaz a téma lehet, hogy teljesen más zajlik. Mert hogy más a tanító, mások a gyerekek, és máshogy van rá szükség. Ugyanakkor van egy mély alapja, ami ugyanaz, az az emberismeret, ami alapján a tanítás zajlik. Úgyhogy azt mondanám, hogy létezik. Igen, sajátosságai léteznek az országoknak is, és ezen belül még az egyes individuumoknak is.
És hogy mindig egy közösség alakítja, tehát igazából amilyen fontos a tanár személye, ugyanannyira fontos a szülői közösség, meg a diákoknak a közössége.
Így van, ez csak együtt lehet, tehát ez a sohám, hanem ez mindig a mi iskolánk. Ez így van, igen. A közösséget ez a közös cél teremti meg, hogy hogy tudjuk minden egyes gyermeknek azt adni, amire neki, mint individumnak szüksége van, hogy teljes életet tudjon élni.
Arra lennék kíváncsi, hogy az ön pályafutása alatt ezzel a szabadsággal, amiről az előbb beszéltünk, ez a, hogy megérkezik az a nagy szabadság, és akkor ennek van egy felelőssége is, és egy nehézsége is, hogy melyek voltak talán így, ha lehet kérdezni, a legnagyobb nehézségei ennek a szabadságnak?
Én azt gondolom, a pedagógia vagy a szellemi élet területén ez az egyetlen működőképes dolog, hogy vagy úgy tud igazán működni, és ez ma egy újfajta közösség. Ez a krisztusi közösség, amikor az egyéntől nem azt várja egy közösség, hogy lemondjon bizonyos képességeiről, és így kerüljön egy nívóra, hanem a közösség azt segíti, hogy mindenki a saját individuális képességeit a legjobban tudja kibontakoztatni. És ebben persze vannak nehézségek, vannak kudarcok, vannak sikertelenségek, vagy az ember nagyon sokáig tart, mint megbirkózik. De ugyanakkor ez adja a változás lehetőségét, és ez ad örömet is. Mert a mai korban elfelejtettük, hogy nagyon nehezen éljük át, hogy az erőfeszítés, a probléma megoldás, az mindig örömteli dolog. Hogy amikor az ember dolgozik és csinál valamit, akkor az örömmel tölti el. A királynak volt bolond, és vagy volt lustája. És a király lustája nem azért volt fáradt, mert hogy nem dolgozott semmit, hanem azért volt fáradt, mert amit csinált, az teljesen értelmetlen volt. És ezáltal, ha az ember ebben a szabadságban keresi a lehetőséget, akkor mindig értelmesen tud tevékenykedni. És ha értelmesen tevékenykedik, az egy építő fáradtság. És én ezt tapasztaltam meg, ezt az építő fáradtságot. Nem tudom, érthető, amit akarok.
Tökéletesen, köszönöm.
Nagyon köszönjük, hogy elbeszélgetett velünk. Reméljük, hogy még vendégül láthatjuk a Rádiódidaktában, és hogy ez az előadás sorozat sikeres lesz, és el tud beszélgetni majd az érdeklődőkkel is, és visszavárjuk. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok.
A mai Rádiódidaktában Karkus Ottóval beszélgettünk a Waldorf pedagógiáról és a temperamentumok szerepéről a gyereknevelésben.
Ne felejtsék, hogy Waldorf pedagógia témakörben előadásokat hallhatnak február 12-én Marosvásárhelyen, 13-án Csíkszeredában, és 15-én Marosvásárhelyen is, meg Csíkszeredában is. További információért a Magocska Waldorf Egyesület vagy a Csiki Waldorf Egyesület weboldalához fordulhatnak. Észrevételeiket, kérdéseiket és javaslataikat szeretettel várjuk a radiodidakta@marosvasarhelyiradio.ro e-mail címre, a Rádiódidakta Facebook oldalára, vagy a Marosvásárhelyi Rádió weboldalára. Köszönöm a műszaki munkatársak segítségét és ifjabb Kacsó Tibornak a zenéket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában, ahol hamarosan az esti mese kezdődik, azt követik az esti hírek, majd a literatúra, és késő este Gyéresi Júlia és Sajó Norbert beszélgetése. Vas Mártont
és Albert Máriát hallották.
Viszont hallásra!
Viszont hallásra!